Pál levele a rómaiakhoz, 10. rész. A 13. verset megint elolvassuk, múlt héten ezzel zártuk, de szeretném ezt megint elolvasni. Tehát római levél 10. rész, 13. versétől egészen a rész végéig állva hallgassuk Isten igéjét figyelemmel. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem tudakoztak utánam. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezeket a igéket, amiket Pál elénk tár, add, hogy megértsük őket, és ne abban a kényelemben üljünk, hogy ez a zsidókhoz szól, ez a rövid üzenet, és ezután következő rész is, hanem értsük meg, amikor te beszélsz hozzánk a Szentlélek Isten által, akkor mi az, amit nekünk hallani kell, érteni kell, hinni kell, és nem utolsó sorban cselekedni kell. Készítessen ez az ige szakasz bennünket cselekvésre, illetve hitre, akinek arra van szüksége. És ne engedd, Uram, hogy a szívünket megkeményítsük, hanem te törd össze azt, és te töltsél be minket a te lelked által. Amen. Érdekes ez a 10. résznek az utolsó szakasza. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy miről prédikáljak ma. 3 prédikáció jutott az eszembe, úgyhogy egyik, ha testvérek rájönnek, én ezt végig is mondanám. Mivel senki nem jelentkezik, ezért csak egyet fogok ebből átadni, és a másik 2 meg majd esetleg máskor. Két dologra szeretném felhívni a figyelmünket. Az egyik a hitre. A hitről szeretnék ma néhány szót mondani. A másik téma, amit ma kitűztem, hogy fogok erről beszélni, az pedig a bizonyságtétel, illetve az elhívásunkhoz való megfelelés, tehát Isten elhívott bennünket valamire, egy szolgálatra, hogy abba legyünk hűek, hűségesek. Azzal az igével kezdtük, amivel a múlt héten befejeztük, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik, az üdvözül. Joelnek az idézete, ezt talán múlt héten nem mondtam, onnan idézi Pál, tehát az Ószövetségből mondja azt, hogy megvan írva, hogy megvan írva. Joel profétálja azt, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz menedék, az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Erre az idézetre építi fel Pál apostol a következő néhány verset, és kérdezi, sok-sok kérdés által, hogy hát hogyan higgyen valaki, hogyha nincs ige hirdető, hogyan támadjon valakinek hit a szívébe, hogyha nincs egy ige hirdetési prédikáció, nincsen Krisztus beszéde, tehát az evangélium, hogy hittel tudjon reagálni az Isten hívására. És egy nagyon érdekes dologra akadtam a Bibliába. Jónás könyvét, hogyha most fellapoznánk, akkor találunk ott egy érdekes történetet, amikor Jónás egy rossz hajón ül, legalábbis a hajó az jó volt, mert úszott, sőt, még a vihart is kibírta, majdnem. Ugye ideje előtt vége lett a viharnak, De az irány volt rossz. Legalábbis Jónás ült egy olyan hajón, ami nem az ő irányába tartott. Jónásnak volt egy profétai szolgálata, egy küldetése, hogy menjen el a nagy Ninivébe és hirdesse az evangéliumot. Az evangélium az volt, hogy 40 nap is elpusztul Ninive, ha meg nem tértek, és az emberek elkezdték félni az Istent, és megtértek Jónás bizonyságára. De még mielőtt ő eljut a nagy városba, Ninivébe, történik egy érdekes történet, ugyanis ugye nagy viharba keverednek, Jónás alszik tovább a vánkoson, minthogyha mi se történt volna, teljesen kívül akar maradni ebből az zavarból, míg nem őt is felébresztik, hogy ha van Istened, akkor imádkozzál hozzám. Hát ha ma írnák Jónás könyvét, akkor én biztos vagyok benne, hogy repülővel ment volna Jónás, és zuhant volna az a repülő. Na, a cethalat nem tudom, Isten hogy oldotta volna meg, hogy egy nagy pelikán bekapja Jónás, azt most így nem képzeltem el. De ahogy ma mondja a szólásmondás, hogy zuhanó repülő nincsen ateista. Ezt olyan emberek mondják, akik túléltek már egy repülőbalesetet, vagy vannak ezek a légörvények, és amikor néhány pár száz métert így lentebb zuhan a repülő, aztán tovább repül, akkor hogy mindenki elkezd imádkozni Istenhez, hogy ha vagy, akkor adjál nekem kegyelmet. Jónásnál azt látjuk, hogy a fedélzeten mindenki segítségül hívja kit? Hát a maga Istenét. A maga bálványaihoz könyörög, imádkozik, vagy éppen áldozatot mutat be, és látják azt, hogy Jónás nem tesz semmit. Felébresztik, te is imádkozzál, csinálj már valamit, hát mindjárt elveszünk. És Jónás mit mond? Azt mondja, én héber vagyok, az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. És Jónás, ezért az emberek nagy félelemben félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Nagyon érdekes itt a héber szöveg, az élő Istennek a neve van itt, mint Úr, és ezek a pogány emberek, vagy nem Isten félő emberek hamar leszoktak a bálványimádásról, és elkezdtek hinni az élő Istenben. Lehet, hogy sokan imádnak isteneket, tehát van egy hitük valami, vagy valaki felé. De azt mondja Jónás, hogy én héber vagyok, ez egy dolog. A másik dolog, hogy én az élő Istent félem, őt imádom, őt követem, aki az eget és a földet teremtette. Na most a viharistene, azt teremtette a vihart. A viharistene, azt teremtette az eget és a földet. A pénzistene, a szerelemistene, és ugye sok ilyen istenség van, amit az emberek követnek és imádnak. Annak van-e olyan hatalma, mint a teremtőnek, a mindenhatónak, vagy hogy ma reggel volt az imaközösségen az örökké valónak. Minden emberben van egy Isten félelem, van egy készség arra, hogy higgyen. De nem mindenki jó Istent hisz, nem mindenki az élő Istenbe hisz, nem mindenki válaszol megtéréssel a proféta, az igehirdető szavára. Nem tudom, a Biblia hallgat arról, hogy mi lett ezekkel az emberekkel, hogy megmaradtak-e az ő élő Isten hitükbe, vagy amikor kikötöttek Tarsisba, ahova készült ez a hajó, ha elért odáig, erről sem ír a Biblia, hogy akkor ők visszatértek a maguk isteneihez, a maguk vallásához, ezt nem írja a Biblia. De azt írja, hogy ott, amikor elállt a vihar, amikor Jónás kidobták a vízbe, akkor hittek az Istenbe. Van, aki hittel reagál a csodára, a prédikációra, van, aki hitetlen marad. Gondoljunk bele, pár héttel ezelőtt az igéből is kijött a fáraónak a példája, akit Isten arra rendelt, hogy megmutassa rajta a dicsőségét, mert az ő szíve pedig megkeményedett, kemény lett arra a beszédre, amit Mózes, az Isten embere mondott neki. Tehát látjuk, hogy a hitre kétféleképpen lehet reagálni. Találtam egy idézetet, ezt szeretném felolvasni. Egy bibliakutató professzor utazott repülőn, éppen egy 30 előadásos konferencián volt túl, és a konferenciának a részevőinek egy része vele utazott a repülőn, és hát ilyen pót konferenciát tartottak egy Párizs-Atlanta repülőúton, és a hallgatók feltették az ő kérdéseiket a professzornak. És ahogy ezen a hosszú repülőúton beszélgettek tovább az Isten igéjéről, pont a hit volt a téma, a megtérés volt a téma ennek a konferenciának, és amikor leszálltak a repülőről, a professzor előtt ülő ember felháborodottan megjelzte, hogy hát egy borzalmas repülőút volt, én ateista vagyok, és végig az Isten hitről kellett hinni. Hát mondja már el maga a professzor, ha ennyire okos, ha végig dumálta az egész utat, hogy miért hisz ön Istenben? És mondta, hogy hát 30 órán beszéltem erről az elmúlt 2-3 napban. Erre a hosszú előadásra kíváncsi vagy, vagy röviden foglaljam össze az én bizonyságomat. Egy kicsit visszavett a lendületből, hogy nagyon erőszakosan támadta le a mögötte ülő utast. Egy 20 percben összefoglalta a válaszát, de ebből csak egy mondatot szeretnék kiemelni. Én is hiszek, mert a hitetlenségnél észszerűbbnek tartom a hitet. Ráció. Hogyan gondolkodnak sokan? Nincsen Isten, mert nem lehet bizonyítani. Nincsenek angyalok, mert nem lehet őket bizonyítani. Nincsen pokol, mert nem lehet azt a helyszínt bizonyítani. Nincsen menny, mert onnan még nem jött vissza senki. Nincsen feltámadás, mert újraélesztést már láttunk, de feltámadást nem. Vagy nincsenek azok a csodák, amikről a Biblia tanít, beszél, mesél, mert azokat csak a papok, vagy a Bibliát szerkesztő emberek találták ki. Azt mondja a hívő ember, hogy észszerűbb hinni, mint nem hinni. Ugyanannyi hit kell az Isten tagadáshoz, mint az Istenbe vetett reménységhez. Ugyanannyi erőfeszítés, hanem több kell bizonyítani, hogy nincs Isten, nincs Krisztus, nincs megváltás, nincs Szentlélek, nincs pokol, nincs menny, nincs feltámadás, mint elhinni és átélni ennek az ellenkezőjét, hogy van Isten, van Krisztussal kapcsolatom, Szentlélek Isten a szívemben lakik, általam jó cselekedeteket hajt végre, és érzem a mennyországnak az előkapuját, amikor akár a gyülekezetben együtt imádkozok, együtt éneklek az én hit testvéreimmel. Testvérek, a hit az egy megmagyarázhatatlan érzés. Csupán érzés a hit. Az egy tudás. Tudom, hogy van Isten. Mi a hit, testvérek? Meg tudjuk ezt fogalmazni? Persze vannak a bibliai válaszok rá, hogy mi a hit, de mi ez, testvérek? Érzés, érzelem, gondolat, tudás? Vagy ezek együtt? Ez egy szellemi dolog? Én azt gondolom, hogy a szellemünk nélkül képtelnek vagyunk hinni. Tehát, ha nem lépünk túl a tudásunkon, nem lépünk túl az érzelmeinken, és nem mondjuk azt ki, hogy Uram, én hiszek benned, hiszem a te ígédet, akkor képtelen vagyok a hitre. Ugyanis a hit az egy megfoghatatlan dolog, nem azért, mert számunkra nem megfogható, hanem nehéz erről beszélni, nehéz ezt átadni olyanoknak, akik nem hisznek. Azoknak beszélni erről, akik nem tapasztalták meg a hitet. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 11.6, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát a hit az egy jutalom, az egy ajándék, másik helyen mondja a Biblia, ez egy ajándék, ami Istentől jön. Viszont Istent nem lehet hit nélkül keresni. Van, aki úgy keresi az Istent, vagy az Isten igéjét úgy olvasgatja, úgy keresi, hogy nem akar annak az erejébe, igazságába hinni. Isten nem mutatja meg önmagát az ilyen embernek. Aki kritikusan lép az Isten igéjéhez, és úgy nyitja ki, hogy hol találok ebbe hibát, azt Isten nem áldja meg, nem jutalmazza meg a hittel. Newtonról jegyezték fel, a nagy matematikus fizikusról, hogy lemodellezte a naprendszerünket. Hát ő nem mai ember, kevesebb eszköz által rendelkezésére, mint hogy ma tudnák, vagy tudják ezt modellezni, és különböző szíjakkal, meg ilyen egyéb eszközökkel oldatta meg, hogy a nap körül keringtek ezek a bolygók. És elment hozzá egy köztudottan ateista barátja, Newtonról tudjuk, hogy Isten hívő volt, és megdicsérte, hogy nagyon szépet alkottál, nagyon, nagyon ügyes vagy, hogy ezt a naprendszert megalkottad kicsiben. És azt mondta Newton, hogy ezt senki csinálta, ez csak így van az íróasztalon. És mondta neki a barátja, de hát ezt tudom, hogy te csináltad, és ott a munkatársaid, hát nem mondd, hogy ez így magától összeállt. Nem, ez egyszer csak bejöttünk, és itt volt. Hát ne hülyeskedjél velem, hát tudom, hogy Zsizsi vagy benne, hogy tudós vagy, de hát ennyire nem lehet zsémbes. És mondta, hogy na látod, most teszel bizonyságot, hogy igenis van egy tudatos, teremtő akarat abban, hogy hogyan álljon össze a naprendszer, hogyan álljon össze az ember, hogyan álljon össze a teremtett világ, és hogyan működjenek ezek a rendszerek. Lehet, hogy nem minden ateistával ilyen könnyű a beszélgetés, de azt látjuk, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén megismerhető az Isten. Nem az evangélium, hanem az Isten. Hogy valaki ezt összehozta, valaki ezt megalkotta, valaki ezt megteremtette. Nem megyek bele több csillagászati felfedezésbe, ami pusztán igazolja az Istennek a létét, mert fárasztaná vele magunkat. Nagyon én sem értem ezeket, csak olvasgatom, és úgy örülök, hogy van ilyen leírás is. De a tudósok újabb és újabb felfedezéseket mernek kimondani, vagy publikálni, hogy az, amit mi kutatunk, amit mi vizsgálunk, az nem működne, ha valaki ezt nem tartaná kézben, nem tartaná az irányítása alatt, ha valaki ezt meg nem tervezte volna, és nem üzemelteti. Ezt a képet ragadja meg Pál apostol, és idézi a 19. Zsoltárt, ami egyébként a teremtett világ szépségét és hatalmát, és annak a csodálatát írja le, illetve a második része az Isten igényének az igazságát. Pál apostol segítségül hívja ezeket a zsoltárokat, és azt mondja, hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Kérdem én, 18-as vers, talán nem hallották, sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. A hit az nem csak abból fakad, hogy egy prédikátor elmondja az evangéliumot. Ha valaki csak az evangéliummal találkozik, és nincs benne egy Isten iránti vágy, egy vágyakozás, hogy megérteni az igazságot, akkor nehezen érti meg, mondhatni, nem érti meg, nem fogadja be az evangéliumot, mert magát Istent tagadja, magát Istennek a létezését vonja kétségbe. Innentől kezdve, hogy Isten elküldte az ő fiát, hogy megbártsa az embereket a bűneiből, bűnök, milyen bűnök, én vagyok bűnös, hát tehát már látjuk, hogy az evangelizáció sok helyen meg fog bukni az ő olvasatában, az ő fülében. A zsidó emberek mit csináltak az evangéliummal? Mit csináltak Jézussal? Hogyan fogadták őt? Sokan csóválják a fejüket, hogy nem fogadták be őt. Vajon azok, akik keresztre feszítették Jézust, a Krisztust, ők nem olvasták a 19. Zsoltárt? Vagy ha olvasták, ne emlékeznének rá? Vagy ne ismernék Istennek a teremtő hatalmát? Azok, akik üldözték azokat a prófétákat, vagy apostolokat, akik Jézusról tettek bizonyságot, ők ne ismernék az Ószövetségnek az Istenét, a Teremtő Istent. Azt az Elohimot, ami valamennyi népnek a nyelvezetében Istent jelent. Jónás, amikor azt mondta, hogy én az Istent, az Elohimot, az élő Istent, a Teremtő Istent, az örökkévalót imádom, akkor ott akármilyen nemzetiségű ember volt azon a hajón, ők tudták, hogy Elohim az Elohim. Isten Isten. Az nem a fortuna, az nem a szerelem, az nem a milyen védőszent, vagy akárkicsoda, hanem az a nagy Isten, a mindenható. Az emberekben van fogékonyság az Isten felé. Kérdés az, hogy hogyan ragadja meg ezt a lehetőséget. Pál apostol bizonyságot tesz a római gyülekezetnek, Abcsár 28-24, egyesek hittek a beszédnek, mások meg nem hittek. Pál így foglalja össze az ő misszióját. nem a csodákról beszél, nem a bemerítésekről, nem a gyülekezet plántálásokról beszél, hanem így foglalja össze, egyesek hittek, mások nem hittek a mi beszédünknek. Nagyon egyszerű, testvérek. Vagy van hitünk, vagy nincsen hitünk. Zsidó 4:2. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mert, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Az evangélium hasznossága, az evangélium eredményessége hittel együtt van. Hit nélkül, ha hittel nem párosul, nem jön létre az üdvösség, nem jön létre a Krisztus követés, nem jön létre a cselekedetekre való készség. A hirdetett ige, hol hirdetik az igét, testvérek? Az Ószövetségben, a zsidó családokban, hol hirdették az igét? Hol voltak az igék? Szedjünk össze néhány gondolatot. Írd fel azokat a te ajtóférfáidra. Tehát bármelyik szobába ment egy zsidó ember, igékkel találkozott. Hogyan mentek ezek az emberek imádkozni? Volt egy ilyen bizonyos ima szíjuk, majd lehet egyszer hozok egy ilyet, vagy csinálok egy ilyet, mert elkezdtem egyet csinálni, nincs mind kész. És azokra is írtak igéket. Vagy amit Judit mutat, hogy egy kis dobozt erősítettek a homlokukhoz, azokban is Istennek az igéi voltak. Na, ha elmentek ezek az emberek Miskolc szirmára, amíg Miskolc szirmára nem értek Egerből, mit csináltak az apák a fiaiknak? Miket mondtak? A történeteket mesélték a gyerekeknek, kik a felnőttek, a szülők. A 19. Zsoltát, ha majd fellapozzuk ebéd előtt közbe, akkor elolvashatjuk, hogy mi az, ami hirdeti az Isten dicsőségét. A nap, a hold, a csillagok, az állatok, jó, arról beszél, hogy az állatok keresik az Isten arcát, keresik az Isten jelenlétét, mert ha az oroszlán nem látja az Isten arcát, akkor megretten, hogy mi lesz az ebédje, mi lesz a vacsorája. Az állatok függnek az Istentől, jobban, mint ahogy mi gondolnánk, és nagyon érdekes az, valakivel beszéltem mostanában, hogy a 2004-es szökőár idején megfigyelték, hogy mire jött a szökőár, rengeteg állat felment, felmenekült a hegyek, a hegynek a magasabb pontjaira, és nagyon kevés állat pusztult el. Azok pusztultak el, amik házi állatok voltak, kenelben, istállóban, vagy kikötve voltak valahova. Azok megfulladtak, a szabadon élő állatok pedig elmenekültek. A hirdetett ige hol hangzik ma egy keresztény országban? Kicsit nagyobb bajban vagyunk, mint egy zsidó családban, mert hát, hogy ott van a Szentírás valamennyi polcon, de olyan vastag por fedi, hogy már az kár is levenni, mert köhögünk tőle, ha kinyitjuk. Bekapcsoljuk a tévét és vallási műsort, ha néz az ember, akkor nem mindig az igét hallja, igaz? Hanem templomnyitás, ilyen emlék, valami, tehát erről van sokszor szó. Vagy vallási vitákról. Hol szól ma az evangélium? Bemegyünk egy gyülekezetbe. Szól ma az evangélium? Szól az Isten beszéde? Remélem, hogy igen, a szószékekről, de a mi beszélgetéseinkben szól-e az evangélium? Szól-e a hirdetett ige? Mi az, ami hitre fakaszthatja az embereket? Nagyon sokan gondolják azt, hogy különböző evangelizációs módszerekkel el lehet érni az embereket. És el is lehet érni az embereket. És lehet, hogy valaki be is kapcsolódik egy gyülekezet életébe. De ha nem jut hitre, az egész nem ér egy fabatkát sem. Azt mondja a 17. vers, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pont. Nagyon rövidige, de nagyon fontos. A hit az Krisztus beszéde, Krisztusnak az evangéliuma által van. Tehát nekünk nem módszereket kell az emberekre alkalmazni, hogy hogyan cserkészük be őket, hogyan tartsuk fent az érdeklődésüket, mert ezt megteszik a rádió, a tévé és az internetes felületek, hogy fenntartják az érdeklődésünket, és újra bekapcsoljuk, újra odaklikkelünk, és újra elmegyünk abba a boltba. Azért vannak a kirakatok, hogy holnap is bemegyek oda vásárolni. Azért van szép dekoráció egy terméken, hogy legközelebb is megvegyem, vagy ha még nem fogyasztottam, azt kíváncsi legyek rá, és megkóstoljam. Az érdeklődésünket nagyon sokan fenntartják. Testvérek, olyan magasan van már az inger küszöbünk, annyi információ jön felénk, 2007-es adatot mondok, azóta nem tudom, hogy hol tart, egy ma élő ember naponta 65 gigabyte információt kellene, hogy feldolgozzon. 65 gigabyte információt. Akik számítástechnikában nem jártasok, azoknak azt mondom, hogy körülbelül 50 filmnek az adat mennyisége ez az adat körülbelül, vagy több ezer fényképnek az adat mennyisége, vagy amennyi prédikációt te meghallgattál az elmúlt 20 évben, annak a kétszerese. Tehát borzasztó sok adat naponta, amit látunk, hallunk, olvasunk, érzékelünk. Az agyunk, a lelkünk, a szívünk ezt nem bírja feldolgozni. És amikor jön egy keresztény gyülekezet és módszereket akar ráöltetni valakire, fenn akarja tartani az érdeklődését, tudjátok, mit csinálunk testvérek az ilyen agyon terhelt emberekkel? Magunkkal is egyébként. Növeljük az inger küszöböt. És azt mondja az én szellemem, hogy még egy információ nem kell, nem érdekel, és elkezdünk védekezni. És csalódott vagyok, hogy mi mondanánk a jó hírt, de ő elutasít engem, pedig nem is tudja, miről akarok beszélni. De ha Krisztus beszédét mondom, arra vagy hittel, vagy hitetlenséggel, de fog reagálni. Vagy a zsidókhoz írt levélbe olvastuk, illetve hogy Pál is bizonyságot tesz erről. Egyesek hittek, némelyek pedig hitetlenek maradtak. Mi a Krisztus beszéde? Krisztus beszéde maga az evangélium, a Jézusról szóló történetek, Jézusnak az ige hirdetései. Evangélium még az is, amikor a Bibliának a bölcsesség irodalmát vesszük, zsoltárokat, példabeszédeket, énekek énekét, ugye múltkor végigvettük a Biblia órán is, és úgy találtuk, hogy ezek hasznos információk. Jó, hogy ezekről tudunk beszélni. Testvérek, a Biblia tele van hétköznapi témával, és lehet, hogy nekünk egy-egy mondatot, néhány gondolatot kell átadni az Isten igéjéből, mint igazság, mint elv, és amikor azt látják az emberek, hogy amit mi mondunk, az működik az életükbe, akkor megkérdezi, hogy te hogy vagy ilyen okos, hogy vagy ilyen bölcs. És tudjuk mondani, hogy mi nem, mert nézd csak, ezt bölcs Salamon mondta. Hát ezt meg Dávid írta le, ezt meg Jézus tanította itt is itt. Hát ez a példázat, ezt a tanítványok vették Jézustól, mert Jézus tanított erről, de a tanítványok ezt tovább mondják, és itt van Jakab levelében például. Gyere, nézz utána. Akkor már nem módszerekkel tartom fent az ő érdeklődését, hanem van egy bizonysága. Egy olyan bizonyság, mint amikor Jónás kidobták a tengerbe, a vihar elcsendesült, kisütött a nap, mint most itt az utcán, süt a nap, és azt mondták, hogy van Isten. Hú, hát ha te ilyet tudsz, akkor én Fortunát kidobom a kukába. A lottót, Kenó, mert nem tudom, mik vannak. Szerencsejegy, sorsjegy, a postán ügye, mész csekket fizetni, és akkor nyomják a kezedbe a lehetőségeket. Hogyha nagyon nem sietek, akkor szoktam mondani, de már postások nem merik tőlem megkérdezni, hogy sorsjegy kell, nekem van Istenem, mondom, ő vezet engem. Mit akarok én neki eladni? Ugye ő adja el nekem az ő termékét, nem adok én el semmit, nem vagyok én ügynök. Valaki már így megismer, és akkor elkéri a pénzt, visszaadja a blokkot, és akkor boldog napot, vagy szép napot, és nem mer belém kötni. De testvérek, ha nem mondjuk, akkor hogyan juthatnak hitre? Ha nem teszünk magunkról, a bennünk levő reménységről bizonyságot, hogyan fogják az emberek meghallani az Isten beszédét? Pál apostol azt mondja a Tesszalonikai gyülekezetben, ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Picit a bizonyságtevésről és a lelki gondozásból is egy picit belemászunk. Azt olvassuk itt Pálnál, hogy az Isten ereje, aki munkálkodik bennetek. Amikor bizonyságot teszel, nem sztorizol, nem az inger küszöböt emeled, nem módszereket próbálsz alkalmazni, hanem amikor tényleg a Bibliát mondod, a benned levő bizonyságot mondod, ha azt valaki elhiszi, akkor az Isten elkezd benne munkálkodni. És nem kell neked leuralni őt, hogy te majd vezeted őt, te majd mindent meg kell neki mondjál, mert amikor keresi az Istent, már van benne egy hit, van benne egy reménység, van benne egy érdeklődés, van benne egy kíváncsiság, az Isten munkálkodik benne, és magától kezd megérteni dolgokat. Mit mond Jézus? Istennek a szent lelke elvezetiteket minden igazságra, teljes igazságra. Tehát Isten is kezd munkálkodni abban az emberben. Ami bizonyságtételünk, az mag vetés. Nem neked kell növeszteni a magot, az nő magától. Te neked az a dolgod, hogy elvesd a magot. A másik embernek, hogy locsolja a magot, hogy trágyázza a magot, hogy megkapálja, kihúzza a gazt körüle, hogy biztosítsa, hogy elég napfény kapjon. Kinek mire van elhívása, kegyelmi ajándéka, különbözőek a mi szolgálataink. Mit mond az Isten igéről, szintén a zsidókhoz írt levél? Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt. Tehát azt látjuk, hogy az Isten igéje behatol az ember valamennyi részébe, a gondolatokba, az érzelem központunkba, a szellemünkbe. Nem én hatolok be, az Isten igéje hatol be. Nekünk nem pszichológusnak kell lenni, hanem igehirdetőknek. Nekünk nem feltárni kell a problémát, hogy valakivel beszélgetünk, ő elmondja az életét, és azt mondjuk, hogy hát tényleg rossz neked. Tehát erre nincsen szükség. Nekünk az igét kell tovább mondani. És lehet, hogy nem tudunk segíteni, csak eszünkbe jut egy igevás, egy bátorítás, és továbbadjuk azt, és az Isten igéje megcselekszi azt. Imádkozzunk azért, hogy hittel tudjunk beszélni, mert ha valaki úgy vet, hogy nem hisz annak a magnak az erejében, nem hisz abban, hogy a nap majd süt rá, és az eső rá fog esni, és az ki fog kelni, akkor az egy érdekes parasztember. Hát akkor minek vetette el? Hát elvetettem, de vagy lesz belőle termés, vagy nem, vagy megélek belőle, vagy nem. Lehet, hogy sokan lenézik a mezőgazdászokat, de amikor tavasszal ki kell a zöld a földből, ők már tudják, hogy ősszel mennyit fognak keresni. Ha minden jól megy és nem fagy le, nem jön a jégeső, nem eszik meg a vadak. Lehet látni azt, hogy a kihirdetett, a kibeszélt ige valaki életébe elkezden növekedni, vagy tovább kell még vetni, tovább kell imádkozni érte, tovább kell felé más módon szolgálni. Van, aki hitetlen, és lehet, hogy a magvetés az ő életébe nem hogy fölösleges, hanem inkább fordítva sül el. Ott marad csak az imádság, a böjtölés, a közbenjárás érte, és a példás élet. Ahogy múlt héten beszéltem arról az asszony, hogy aki nagyon sokat beszélt a férjének az evangéliumról, és azt mondta neki Révész Árpádnak a felesége, hogy most már legyen csend a neved, és most már főzzél rá, és éld meg az evangéliumot, ne csak beszélj róla. Tehát valakinek olyan kemény a szíve, hogy a beszéd nem hat, de amikor látja a csodát a te életedbe, hogy amit te mondasz, az meg is valósul, akkor ő benne is hit fakadhat. Honnan tudod te, hogy nem tudod megmenteni embertársadat? Isten mondja több helyen az igében, itt picit a zsidókra szeretnék kitérni, de majd velük inkább jövő héten foglalkoznánk. Ugye itt Ézsaiás, Hóseás és maga Mózes mondja azokat a proféciákat, hogy Isten a zsidó népet idegen népekkel fogja féltékenyé tenni. És akkor mondja ezt el Mózes, és innen idézgetik a többi proféták is, amikor Isten elmondja Mózes által az áldásokat és az átkokat a 10 parancsolatnak a magyarázata után, és ezzel zárul, hogy semmit érő istenekkel ingereltek, hiába valóságokkal bosszantottak. Semmit érő néppel ingerlem én is, bolond nemzettel bosszantom őket. Ez az igaz zsidókról szól, meg rólunk is. A zsidókról szól elsősorban azért, mert Isten számukra adta oda az ő beszédeit, de mit mond itt Mózes? Megkaptátok az áldást és az átkot, ti azért választátok azért az életet. De Isten már profétál Mózesen keresztül, és azt mondja, hogy de nem fogjátok megtartani az életet. Nem az áldás, hanem az átkot fogjátok választani. Ezért én is, mint ahogy ti viselkedtek, én is ingerelni foglak benneteket. Az Isten, aki szeret bennünket, megmeri azt tenni, pont azért, mert szeret, hogy amikor mi elhagyjuk az evangélium beszédét, és nem kezdünk úgy élni, vagy nem úgy élünk, ahogy Isten kéri tőlünk, akkor általunk, ez nem Istennél van, hanem nálam az ember fejébe, általunk semmibe vett embereket fog eszközként használni mások megmentésében. Mások által fogja az ő misszióját tovább vinni. Van egy gondolatom erről, de szószéken nem akarom elmondani. Akit érdekel, annak négy szem közt elmondom. Baptista közösségen belül is van olyan, ahol azt mondják, hogy ott már nincs Isten, nem munkálkodik Isten, de abban a faluban egy másik közösségben meg ébredés van. Azért, mert rosszak a baptisták, és jobbak a másik felekezet? Talán nem, hanem inkább az van, hogy ők segítségül hívják az Istent, a másik csapat pedig nem. De igaz, ez más felekezetekre is, nem akarok erről szószéken beszélni, mert nem épít, hanem inkább rombol. De legyen ez a zsidók története előttünk egy figyelemfelhívás, hogy megvolt a lehetőségük az Istenről szólni, bizonyságot tenni, de nem tették, hanem hiába valóságokhoz fordultak. És az Isten is elfordult tőlük. Kérdezem én, hogy hol tart az életed? Áldások alatt vagy? Átkok alatt vagy? Merre tart az életed? Látod a jövőt, látod az életet megvalósulni a jövődben, a jelenetben? Vagy azt látod, hogy Istenhez kiáltasz, de Isten nem hallgat meg, Istenhez fordulsz, de ő nem nyit neked ajtót? Jézus is beszél sokat arról, amit Ézsaiás mond, hogy megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakoztak utánam. És Izraeltől pedig elfordult az Isten. Isten kegyelmes, szerető Isten, és Isten ki akarja árasztani az ő szeretetét is, kegyelmét is, irgalmát mindenkire. De aki hitetlenséggel válaszol az Isten igéjére, és a hitetlenség a hívő ember vonatkozásában engedetlenséget jelent, tehát az új szövetségben, ha hitetlenséget olvasol, engedetlenséget is olvashatnál, ha a szövegkörnyezet ezt megengedi. Mert te neked már nem hinni kell az Isten igéjét, hanem tudod. Te ismered. Te akár meg is tapasztaltad. Hát vannak olyan igék, amikor olvassa a pásztor a szószéken, és azt mondod, hogy fú, erről öt bizonyság jut az eszembe. Hát én ezt már átéltem. És azt mondod a prédikáció végén, hogy hát nem volt ez rossz, de hát én jobban tudtam volna erről prédikálni, mert én ezt átéltem, ő csak tanít róla, mert most ez az alapige. Vagy van-e olyan igénk, amire azt mondjuk, hogy hát Uram, ezt nem szeretném átélni, mert tudom, hogy az én testvérem ezt már átélte. És ez nagyon nehéz volt neki. De ez is a te ígéd, a te igazságod. Amikor nem csak egy hit van a szívünkben, hanem ahogy már Pál beszélt a 8. részben, hogy már meg vagyok róla győződve. Én ezt kipróbáltam, én ebben benne voltam, most benne vagyok. Hát akkor nem támad bennünk Isten félelem? Mint Jónás utasaiban. Mert ott Isten félelem támadt az emberekben. És nem csak a tárgyakat dobálták ki a hajóról, hanem a szívükben levő bálványokat, bűnöket. És áldozatot mutattak be az Istennek. Egy bizonyságtétel, és Istenhez fordultak. Neked mennyi bizonyságtétel van? Hányszor voltál te magad Jónás? Hát Jónás be is vallja a könyve végén, hogy tudtam, hogy ez lesz. Csodálkozol, hogy Isten kegyelmes? Csodálkozol azon, hogy amit az Isten igéje mond, az megtörténik? Nem az a baj, hogy Jónás tudta, hogy ez lesz, csak nem élt ebben. Nem örült ennek. Én kívánom azt magamnak, testvérek, hogy a hit az legyen ott a szívünkbe, kívánom nektek is, legyen ott Isten ajándékaként, Isten jutalmaként a hit, amikor keressük az Istent, hogy a hirdetett igéhez, az olvasott igéhez hit is párosodjon. És másodszorban a bizonyságtétel, amiről szintén szóltam ma, hogy ne úgy, mint Jónás, tegyünk bizonyságot, hogy tudtam, hogy úgy is megtérnek, de nincs ehhez kedvem, hanem legyen kedvünk a szolgálathoz, legyen öröm az, ha valaki megújul, megtér, legyen öröm az, ha valaki Istenhez fordul, legyen öröm az, ha valaki elhagyja az ő vétkét, és megtér az ő régi életéből, és legyen nekünk ez egy bizonyíték arra, hogy mi hittünk az Isten igéjébe, és hittünk az ő beszédének, és ott van egy gyümölcs, amit láthatunk az életünkben, vagy másik embernek az életében. És bátorodjon a mi szívünk további szolgálatokra, további bizonyságtételekre, mert Isten nem veti el az ő népét, majd jövő héten foglalkozunk ezzel a 11. résszel. Kérem, hogy olvassátok el otthon a 11. részt is, hogy már így érkezzünk, hogy ismerjük meg azokat az igéket. Isten nem vetette el Izraelt, Isten nem vetette el téged sem, de te se vesd meg az Isten igéjét, te se vesd meg az Isten igéjének hirdetőjét, az ő profétáját, az ő evangélistáját, az ő pásztorát, hanem reagáljál cselekedetekkel a benned levő hitre. Jakab apostol ezt bőven kifejti, ha van hit a szívemben, akkor abból lesz cselekedet. És a cselekedetem igazolja az én hitemet, mert igenis megragadtam az Istennek az igéjét. Kívánom ezt mindenki életére, hogy legyen cselekedet, legyen hit, és legyen bizonyságtétel a mi szívünkben. Amen.